Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai vasárnapnak alapigéjét Mózes második könyvéből, a 33. fejezet 17. versétől kezdve a következőképpen. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Jelentős kérdés a jó indulat elnyerésének a kérdése. Fontos volt Mózes számára is, Isten jó indulatát elnyerje, de azt hiszem, hogy a mi életünkben is fontos az, hogy kapcsolatainkban egymás jó indulatát elnyerjük. Különösen akkor, amikor mondjuk egy vállalatnál fontos a beosztottnak elnyerni főnöke jó indulatát. Isten folyamatosan tette, biztosította a jó indulatát Izrael népével szemben. Hogyan? Úgy, hogy gondoskodott róla. Az egész pusztai vándorlás erről a gondoskodásról szól, azt, hogy felhő oszlopban és tűz oszlopban vezette Izrael népét, azt, hogy gondoskodott róluk, ételt, vizet adott nekik, megvédte őket, gyógyította őket, ez mind-mind az ő jó indulatát mutatja. A nép nem sokat tett ezért. A nép volt, amikor engedelmeskedett Istennek, különösen akkor, amikor rossz volt a soruk, akkor rádöbbentek arra, hogy hát engedelmeskedni kellene. Amikor jól ment a soruk, akkor elfeledkeztek Istenről. Hullámvölgyekben élt Isten népe, ahogyan azóta mindig. Az emberi jóindulat elnyerése azonban nagyon sokszor elvtelen. Ahogy visszalapozunk egy oldallal a Bibliánkban, elolvashatjuk Áron és az aranyborjú történetét a 2. Mózes 32. fejezetében, és ott van szó arról, hogy amikor Mózes visszatér Izrael táborába, és látja, szembesül azzal, hogy mi történt, hogy aranyborjút öntöttek, és akörül táncolnak, és az aranyborjút imádják, tisztelik az élő Isten helyett, akkor számon kéri Áront Mózes. Így olvassuk, hogy mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket. Áron így felelt: ne lobbanjon haragra az én uram, magad is tudod, hogy milyen gonosz ez a nép. Ezt mondták nekem: készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki fölhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik: kinek van aranya? Ők pedig leszették magukról, és ideadták nekem, én meg tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Hát nagyon egyszerű lenne, hogyha így lehetne aranyborjúkat, meg egyéb dolgokat készíteni, hogy bedobjuk a tűzbe, és ez lesz belőle. Érezzük Áronnak a mentegetőzését, érezzük azt, hogy teljesen rá akarja kenni a nép akaratára mindazt, ami történt, mintha nem ő lett volna a vezető. mint hogyha nem őre bízta volna Mózes a népnek a vezetését addig, amíg ő elment. Azt gondolom, hogy érezzük, hogy Mózes az, aki a határozott vezetője a népnek, Áron az, akit el lehet tántorítani, befolyásolható. Éppen ez a teljesen politikamentesen a demokráciának a veszélye. Itt, ebben az esetben a nép akarata, a démosznak az akarata valósult meg, teljesen demokratikusan döntöttek úgy, hogy ők most már nem az Istent akarják imádni, hanem egy aranyborjút. De ennek súlyos következménye lett ám. A következménye az lett, hogy 3000 ember pusztult el. Azt hiszem, hogy ma is ugyanezt mondhatjuk el. Emberek ezrei, milliói pusztulnak el a nép akaratából. Az ember akkor, hogyha nem az Isten akarata valósul meg, hanem a nép akarata, veszélybe sodródik. Ez egészen biztos. Egyetlen lehetőségünk van, hogyha nekünk a népnek az akarata belesimul az Istennek az akaratába. Hogyha komolyan vesszük azt az imádságot, hogy legyen meg a te akaratod. Ez egyenes következménye annak, amit a múltkorában mondtam azzal a plakáttal kapcsolatban, hogy jöjjön el a mi országunk. Át kell térni a mi országunkról az Isten országára, át kell térni a mi akaratunkról az ő akaratára. Különben ne csodálkozzunk azon, hogy miért nyavajunk és szenvedünk annyit. Istennek a jó indulata forgott kockán ott, abban a táborban. Azt lehet mondani, hogy Isten szinte már bedobta a törölközőt, hogy ő nem akar már többet foglalkozni ezzel a néppel. Egyedül Mózesnek a kitartása az, amely mégis meggondolása készíti Istent, és egyedül Mózesnek a helytállása az, ami mégis arra buzdítja Istent, tehát ilyen emberi módon beszélnek Istenről, nem tudunk másképpen beszélni nyilván az Istenről. De egyedül Mózesnek a kitartása az, ami végül is a nép mellé állítja Istent, hogy mégis tovább vezesse őket. Nagyon szépen kérdezi Isten Mózest, hogy megnyugtat téged, ha az ország veletek megy? Mi az, ami megnyugtat téged? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél bennünket tovább. Isten mégis hallgat Mózesre, és ígéri, hogy velük megy tovább. Mózes egy új kapcsolatra vágyik az Istennel, megújuló kapcsolatra vágyik az Istennel. Talán érdemes egy-két mondatban összefoglalni, hogy hogyan fejlődik Mózesnek a személyisége, és hogyan fejlődik Mózesnek a hite, hiszen tudjuk jól, hogy a hit az sohasem statikus, sohasem konzerválható, éppen ezért sohasem konzervatív, hanem mindig fejlődő. Először azt tapasztaljuk, hogy Mózes öntörvényű ember, aki látja népe sanyarú sorsát, és képes agyon csapni az egyiptomi rabszolgahajcsát azért, hogy megmentse a társát. Mondhatjuk azt igazából, hogy egy jó hazafiról van szó. Szó se róla. Mégis menekülnie kell, meglátják, veszélyben van. És biztos, hogy érzi is azért, hogy ez az öntörvényűség azért nem tetszik az Istennek. Ezután következik hosszú-hosszú évek sora, amikor elvonultan, magányban, pásztorkodással foglalkozik, szemlélődő életmódot folytat, nagyon sokáig nem szolgál, nem áll Istennek a szolgálatába, bizonytalan önmagában. Ez akkor derül ki, amikor az égő csipkebukorban jelenik meg neki Isten, és tudjuk jól, mindent elmond, hogy ő miért nem alkalmas a szolgálat, nem tud beszélni, nem fognak rá hallgatni. Hát ő kicsoda, hogy ne ráhallgassa. Mit mondjak, hogyha megkérdezik, hogy kiküldött engem? Tele van bizonytalansága, és érzi, hogy ő alkalmatlan a szolgálatra. Érdemes ezt az egészet végiggondolni azért is, mert mi is éppen ugye a szolgálati tisztségnek a megújítására készülünk. Hogyan változik Mózesnek a személyisége, hogyan változik Mózesnek a hite? Nem egy könnyen vállal a szolgálatot. És azt hiszem, hogy az már jó, hogyha valaki ilyen vacilálásban találja magát. Rettenkívül bizonytalan önmagában, és nagyon-nagyon nagy rábeszélésre van szüksége Isten részéről, hogy elinduljon. Elsősorban arra van szüksége, hogy megtapasztalja Istennek a jelenlétét. Ez az, ami meggyőzi őt. Nem emberi rábeszélés, hanem az Isten jelenlétének a megtapasztalása. Az, amikor ő elmondja, hogy dobd azt a botot el, és kígyóvá változik, ragad meg, és ismét bot lesz belőle. És amikor tapasztalja, hogy a fáraó udvarában ugyanezeket, tapasztalja azt, hogy Istennek az ereje hatalmasabb a mágusok erejénél. És ennek következtében az, hogy Isten orcája vele van, Isten jelenlétét tapasztalja, ennek a következménye az, hogy határozott jellemmé válik, elnyeri Istennek a jó indulatát. És ezt keresi. Mindig. Mindenkor. A Vöröstengeren való átvonulás után, a pusztában való vándorlás évtizedei alatt végig az Istennek a jelenlétét, jó indulatát keresi. És eljut odáig, hogy már nem is hajlandó tovább ennél tapottat sem, addig, amíg az Isten nem biztosítja arról, hogy vele van. Hát akkor nincsen értelme. És igazából el kell mondanunk a valóságot, hogy nélküle nem is tudunk sehová se eljutni. Isten nélkül nem tudunk tovább lépni, csak körbe-körbe forgunk, körbe-körbe járunk, ahogyan mondják, hogy akik a sivatagban eltévednek, azok körbe-körbe járnak, és nagyon nehéz kikeveredni. Az életnek a sivataga is hasonló. Nem tudunk előre lépni akkor, hogyha nem tapasztaljuk meg az Isten jelenlétének az erejét, az ő kegyelmét. Ez történt egy emberrel, akit nagyon elővettek bizonyos múltbéli események, és nagyon terhelték a lelkiismeretét. Azt lehet mondani, hogy már teljesen roncs ember volt, amikor megpróbálta ugye az egész életvitelét azzal segíteni, hogy nyugtatókat szedett marok számra, de nagyon nyugtalanította, a nyugtatók ellenére nyugtalanította, hogy hát ezek nem oldják meg a problémáját, csupán elnyomják, csupán tompítják. Az egész problémája az volt, hogy évekkel korábban valamit elkövetett, amit ő akkor jogosnak vélt. Mondjuk vegyük Mózesnek a párhuzamát, amikor Mózes agyon csapta azt a rabszolgahajcsát. Biztos, hogy jogosnak gondolta. Elkövetett valamit, amit ő jogosnak vélt, viszont évek után, ahogy látta a következményeket, ehhez sokszor időre van szükség, hogy a következmények nyilvánvalóvá váljanak, rájött arra, hogy ez egy súlyos bűn volt, és rettenetes következményei vannak. Ez a másik, hogy ide is persze bátorságra van szükség, hogy az ember ezt el tudja fogadni. Ennek súlyos következményei vannak. Milyen sokszor mentegetjük magunkat, hogy hát nem tudtam más tenni. Ez volt a törvény, meg ezt kell csinálni. Oda már bátorság kell, hogy az ember kimondja, rosszul tettem. Még akkor is, hogyha mindenki más ezt mondta. Ha ez volt a nép akarata, akkor is. Az Isten akarata más volt. És akkor ez az ember már aludni is alig tudott. Szentségekkel élni már nem mert. Nem mert az úrocsorához járulni. mert volt benne annyi becsület, hogy megbánás nélkül nem vesz úrvacsorát, és aztán a templomból is elmaradt. És akkor ezzel ment a lelkészéhez, hogy lelkész úr, bárcsak volna időgép, hogy visszamehetnék a múltba, ott, amikor volt ez az eset, és jóvá tehetném, de nincsen, és érzem, hogy ebbe így a végén bele fog zavarodni. És akkor a lelkész ezt mondta, hogy ön valóban nem tud visszamenni a múltba, de Jézus vissza tud menni oda, mert ő a múlt, ő a jelen, és ő az eljövendő, ő a kezdet és a vég, ő az alfa és az omega, ő tud szabadon mozogni nem csak az emberiség idősíkjában, hanem a mi életünk idősíkjában is, ő tud gyógyítani olyan pontokon, amikre már talán nem is emlékszünk, ő tud visszamenni olyan pontokra, és gyógyítani bűnből, amiről már mi azt gondoljuk, hogy nem lehetséges. És amikor megtette az ember, hogy leborult Jézus elé, és kérte az ő gyógyítását, mint egy magány Jónásban kérte Jézusnak az erejét, bűnbocsátó kegyelmét, átélte a bűnbocsátnak az örömét. És ez az, ami meggyógyította őt, egy-két hét leforgása alatt meggyógyult testileg, lelkileg. Hát ezért fontos. Ezért fontos az, hogy Isten elé vigyük a terheinket, bűneinket, mert ez gyógyít. Hát Isten, ami gyógyítunk, mondja Ézsaiás. Az Úr a te gyógyítód. Múltjára is érvényesnek fogadta el a feloldozást. És ezért indulhatott aztán tovább. Tovább tudott lépni. Érezte, hogy az Úr orcája vele van. Mert menni az úrvacsorához, természetesen jár templomba, tudta, hogy Isten megbocsátott neki. Isten arca velünk van, velünk jön. Mondhatnám azt is, hogy Jézus maga az Istennek az arca. Ő a pásztor, aki elől megy. Hátulról látjuk a pásztort. Vállalja azt, hogy elől megy a frontvonalon. Nekünk pedig mögötte egymást fedezve kell menni. Ő a pásztor, és ma is igaz, hogy tükör által homályosan látunk, nem látjuk Istennek az arcát szemtől szembe, majd akkor, a nagy napon, ott látjuk meg az Istennek az arcát. De teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ő vezet. Azt, hogy csak hátulról láthatjuk az Istent, azt is jelenti, hogy sokszor csak utóbb értjük meg, hogy mit miért tett az életünkben. Hogy minden, ami történt velünk, az a hozzávaló eljutás segíti. Azt célozta, hogy hozzá eljussunk. Ismerjük jól az éneket, szeretjük is, hogy hadd menjek Isten mindig feléd. Fájdalmak útjain, mindig feléd. Higgyük el, fájdalmak útja is mindig Isten felé vezet. Az Isten felé vezető út, az nem egy olyan nyílegyenes út fölfelé a csúcsra. Hát gondoljuk csak el, nem kell a Himalájára mászni. Elég csak mondjuk a Budai hegyekre. Vagy, hogyha fölfele nyílegyenesen mennénk, nagyon hamar kifulladnánk. Fölfelé szerpentinen szoktunk menni. Akármilyen jó a gépkocsija valakinek, az sem fog felmenni nyílegyenesen a csúcsra. Nem lehetséges. Hogy lehetne az, hogy mi ilyen gyenge lelki állapotban nyílegyenesen menjünk fölfelé? Csak körbe-körbe, szerpentinen fölfelé lehet menni. Lehet, hogy sokszor úgy érezzük, és lehet, hogy igaz is, hogy nagy kerülőket azért kell tennünk, mert hallgatunk az ördögre, de Isten mégis fájdalmak útjain is fölfelé a magaslatokba vezet. És olykor-olykor, amikor eltűnnek a felhők, gondoljunk csak egy szép magas helyre, mondjuk a fogarasi havasokra, amikor az ember ott megy, föl a szerpentinen, akkor valamikor a felhő eltakarja a lelátás, aztán olykor eltűnik a felhő, és akkor az iszonyatos mélységet meglátja az ember, a csodálatos szép, vagy vagy eltűnnek az erdők, és akkor nyílik meg a kilátás, csodálatos panorámát láthatunk, láthatjuk azt, hogy hol megyünk, hogy fölfelé haladunk. És ugyanez történik meg Mózessel. Meglátja a panorámát. Isten elvonul előtte. De eltakarja az arcát. Megfogja, mint a korláta az autóst. Megfogja, vigyázz rá, ne pusztuljon el. Ő a bűnös Mózes, Szent Istennek a jelenlétében. De egy kicsit megmutatja magát, hogy érezze a jelenlétét, hogy biztos legyen abban, hogy rendben van minden. Hogy nyugodjon meg. Megnyugtat téged, ha az ország veletek megy? Teszi fel a kérdés Isten nekünk. És végül azt mondja, könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, kifejezése juttatja mindezek közepette Isten, hogy ez egyedül az ő szuverenitása, hogy kinek kegyelmez. Hogyan és mikor viszi véghez a kegyelmet, a könyörületet. De nem hangsúlyozza, nem mondja azt, hogy nem kegyelmezek, akinek nem kegyelmezek, mert Isten könyörülő Isten. De ez azt jelenti, hogy nem tudjuk mi kiérdemelni az ő kegyelmét, teljesen természetellenes az, ami most itt történik. Teljesen természetellenes az, hogy mi most itt ülünk, ahányan itt ülünk, hallgathatjuk Istennek a kegyelmét, Istennek a jó indulatát, Istennek az arcát érezhetjük meg, teljesen természetellenes az, hogy majd vehetünk úrvacsorát, teljesen természetellenes az, hogy mi hazamehetünk, és békességben, családi körben elkölthetjük az ebédünket, teljesen természetellenes az, hogy vitázhatunk az Istennek a dolgairól, akár kétségbe vonhatjuk az Istennek a jóságát, vagy egyedül valóságát, tehát egyszerűen megkérdőjelezhetjük azt, amit a Biblia tanít. Teljesen természetellenes az, hogy kételkedhetünk, hogy haragot tarthatunk, természetellenes az, hogy ezeket az Isten megengedi. Teljesen természetellenes az, hogy babonoságban lehetünk, anélkül, hogy lesújtana ránk. Isten kegyelmez, akinek kegyelmez. Irgalmaz, akinek irgalmaz. Az ő szuverenitása, hogy mikor fogja az ő kegyelmét kitölteni a mi szívünkbe. Mindennek ellenére megtűr bennünket. Clairvaux-i Bernát mondja, 1150-es években, hogy az énekek énekének egyik mondatához mond egy gondolatot. Csókoljon meg engem szája csókjával, hisz szerelmed bornál is édesebb. És mondja Clairvaux-i Bernát, hogy ugye ez háromféleképpen is értelmezhető, azóta is ugye háromféleképpen értelmezik, bár csak nem 1000 év eltelt. Egyrészt a vőlegényről és a mennyasszonyról szól, másrészt szól ez Izrael népéről és Istenről, harmadsorban szól Krisztusról és az ő mennyasszonyáról, rólunk. És akkor azt mondja Clairvaux-i Bernát, hogy csókolni háromféle módon szoktak. Egyik az, amikor a lábát csókolja meg a rabszolga az urának. Gondoljunk arra, amikor Jézus lábát csókolgatja a bűnös nő. Aztán valamikor térdre állva, ne felejtsük el, 1000 évvel korábbról van szó, térden állva csókolja meg valakinek a kezét hálából az illető valami ajándékért. Valami nagy kegyet gyakorol valaki. És a mennyasszony és a vőlegénye egymás száját csókolja, mert ők egy szinten vannak. Ez egy megrendítő gondolat, de Jézus maga mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket, hogy ő erre a szintre emel fel bennünket. Könyörül rajtunk, kegyelmez nekünk, nagykorúvá akar tenni bennünket. Nem akarja, hogy csupán szolgák maradjunk, mondja Jézus, hanem barátaimnak mondalak titeket. Tudja, és meg van győződve arról Jézus, hogy Isten jó indulatú hozzánk, és mi is ezek után meg lehetünk győződve arról, hogy jó indulatú hozzánk. És a Jézustól kapott idézőjelbe, természetesen idézőjelbe tett csókkal, lehelletével adja az ő szent lelkét, ahogyan feltámadását követően ugye, rájuk lehel, tanítványokra lehel, és vegyetek szent lelket, mondja. Szeretné azt, hogyha nem csak töredelmes bűnösként jönnénk hozzá, újra és újra, hanem végre ébredjünk rá küldetésünknek a méltóságára. Végre ébredjünk rá arra, hogy ő velünk van, könyörült rajtunk, gyógyuljunk, és induljunk az úton bátran, mert velünk jön az Isten arca. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, érezzük, hogy sokszor körbe-körbe forog a mi életünk. Nem tudunk előbbre lépni. Valahogyan nem érezzük a te orszádat, jelenlétedet. Add, Urunk, hogy ne érjük be kevesebbel, mint Mózes. Ne induljunk, ne próbáljunk tovább lépni, amíg velünk nem jön a te orszád. Kérjünk a mi életünkért, családunkért, jövőnkért. Csak az nyugtat meg bennünket, ha velünk jössz. És köszönjük, hogy te ezt mondtad Mózesnek, van itt hely mellettem a kősziklán. Köszönöm, hogy nekünk is van helyünk. Kérünk, kegyelmezz, könyörülj rajtunk. Amen.